Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Már egyre többen fizetnek nagyon-nagyon komoly összeget azért, hogy űrutazáson vehessenek részt. Sokszor hallhatjuk már nem csak filmeken, hogy lehet, hogy egyszer majd emberek fognak élni a Marson, és az lesz a második föld. Köszöntöm Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Science fiction lesz a mai témánk, de nem a filmek és nem a regények világából, hanem a valóságból. Nemrég Hargitay Henrik geográfus, planetológus volt a Halis István Városi Könyvtár vendége, ahol a Marsról tartott előadást. Mi is erről kérdeztük. Miért pont a Mars?
A Mars az az égitest, amelyik a legjobban hasonlít a Földre, azok közül az égitestek közül, amiket műszerrel el tudunk érni. Annyira egyértelmű a választás, hogy ez az egy van. A másik még a Vénusz lenne, amelyik sokban jobban hasonlít a Földhöz, mint a Mars, de ott egy elszabadult üvegházhatás miatt teljesen reménytelen, hogy az elmúlt 1 milliárd évben életet találhassunk, és olyan vastag felhőtakaró fedi, hogy nem lehet lelátni a felszínéig, 500 fokon a felszínén, tehát emberes kutatása teljesen elképzelhetetlen. Visszatérve, a Mars az az egy hely, ahova el tudunk jutni.
Mióta kutatja?
2001-ben csináltam az első Mars térképet, és azóta is finomítom azt az elsőt, amit csináltam, akkor végeztem az egyetemen. Az egyetemen Bérci Szaniszló volt a professzorom. Ő alatta kérdeztem meg azt, hogy van-e atlasz a naprendszerről, olyan, amilyen a Földről van. És akkor mutatott egyet, ami geológiai térképeket az amerikaiak készítettek, de az teljesen másmilyen volt, mint az az atlasz, amit mi ismerünk földrajzi atlaszként.
De hogyan lehet más? Én nem értem, a földrajzi atlasz, ez nem egy értelmező kézi szótárban meghatározott kifejezés, és az azt jelenti?
A földrajzi atlasz az egy komplex ábrázolása a felszínnek, ahol mindenféle dolgok benne vannak együtt, és nem igazán tudományos. Az amerikai csak új eredményekre kíváncsi, és csak tudományos eredményekre. A földrajzi atlasz az összefoglalja a létező tudásunkat, mindent összefoglal a nagy közönség számára. A geológiai térképek pedig a kutatóknak éppen akkor fedezik föl először azt, hogy mi van azon a felszínen. Az amerikaiakat csak az új felfedezések érdekelték. Az amerikai kormányzat nem ad pénzt arra, hogy a nagy közönségnek ilyen ismeretterjesztő dolgokat csináljanak, az a kereskedelmi szférának a dolga. Na de engem ez érdekelt, mert én a komplex Mars képet akartam látni, és nem a geológiai képet, ami a kőzetek fajtáit mutatja, vulkáni kőzet. Felfedeztük, hogy van egy ilyen atlasz a naprendszer belső bolygóiról, méghozzá szovjet, amit 10 éven keresztül, a 80-as években csináltak a moszkvai Miigaik nevű egyetemnek, geodéziai és kartográfiai egyetemnek a kutatói, Kira Singaren Neva nevű kutatóval az élen, és akkor elmentem Moszkvába beszerezni azt az atlaszt.
Csak ezért ment Moszkvába?
Csak ezért. Találkoztam Kira Singarevával, és ő nem csak az atlaszból adott egy példányt, hanem megmutatta az atlasz készítésének a munkapéldányait is, ilyen fiókokban végigvezetett a tanszéken, és megmutatta a régi 60-as évekbeli térképeket, amit a Marsról készítettek az oroszok, amik is hallottam, hogy ilyen lett volna. Mi itt Budapestet, az amerikaiakat ismertük, de az oroszokat nem. Ez a 2000-es évek elején volt.
Azóta annyit változott a technika meg minden, hogy talán most egyszerűbb?
Ezek már inkább történeti érdekességek, de a szemlélet az nem. Ezek a dolgok, amiket akkor láttam Moszkvában, ezek már nincsenek meg. Azóta hát Kira Singaren meghalt, ez az archív anyag, amit ő nekem megmutatott, ez eltűnt. Tavaly voltam az amerikai geológiai szolgálatnál, ahol meglátogattam azt az intézményt, ahol az amerikai bolygó térképeknek az eredetieit őrzik, amivel a Holdra szálltak.
Nem mutatta meg nekik ezeket a felvételeket?
Nekik is megvoltak az oroszok egy másik fiókban. Csomó orosz dolgot lemásoltak szuper titkosan. És volt egy ilyen, hogy az orosz tervek a Holdra szállásra, ami ugye nincs. Azt gondoljuk, hogy ilyen expedíció nem volt, de hogy tervek voltak. És akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy hát az amerikaiak rengeteg energiát szántak arra, hogy előkészítsék a Holdra szállást térképezéssel, hogy mi a legjobb hely, pontosabban mi a legbiztonságosabb hely, hogy az amerikai űrhajós oda menjen és vissza lehessen hozni. És hogy ez kijelölt egy pár leszálló helyet. Azon gondolkodtam, hogy hát oké, az oroszok is tervezték, hogy leszállnak, nem szálltak le, de tervezték. Ők vajon hova akartak leszállni? Ez, hogy nekik is ez megvolt, ez a térképezési előkészítés, erről nem tud senki.
És akkor ezt kutatja, és ennek majd, ha meg lesz minden, akkor lesz egy tudományos publikációja? Igen. Ezen dolgozik akkor, ha jól értem.
Igen, ez a legérdekesebb irány talán. Ennek egy másik vetülete, hogy hogy nevezik el a Marson levő krátereket. És az első lépés az, hogy nevezik el a Holdon levő krátereket, és ebben az amerikaiak meg az oroszok is, hát ez az 50-es évek, amikor először...
Hidegháború időszakáról beszélünk.
Hidegháború közepén vagyunk. Az oroszok az elsők, akik fényképet csinálnak a Hold túlsó feléről. És ezzel azt mondják, hogy oké, mostantól a miénk a jog, hogy elnevezzük egész féltekét, az egész hátsó féltekét a Holdnak. És akkor felkapják a fejüket az amerikaiak, illetve a nemzetközi közvélemény, hogy hát ilyen eddig nem volt, ugye az oroszok teljesen új belépő, eddig csak európai kutatók neveztek el holdtengereket, holdkrátereket, ez egy európai belügy volt szinte. A hidegháborúnál meg két új szereplő jön be, az oroszok is, meg az amerikaiak is új szereplők. És akkor a hidegháború közepén egy ilyen névverseny kezd kibontakozni, hogy az oroszok más, hogy akarják elnevezni, mint a nemzetközi közvélemény azt gondolná, hogy el lehet nevezni. Például elneveznének krátercsoportokat olyan intézményekről, amik a 20-as, 30-as években a rakétakutatásban benne voltak. Tehát valahogy kapcsolódnak a holdajutáshoz, mert az előzménye a holdajutásnak, de intézményről eddig nem neveztek el. És akkor ezt megtiltja a Nemzetközi Csillagászati Unió.
Ezt is kutatja egyébként? Tehát ezzel is foglalkozik?
Ez a nomenklatúra, igen. Uh-huh.
A laikusoknak szerintem egy nagyon fontos kiinduló pontja Andy Wernek a Marsi című könyve, és abból készült film a mentőexpedíció. Ez tudományos szemmel amúgy mennyire elfogadható a könyv, mennyire jó, és mondjuk mennyi segített abban, hogy a tudományos életben mondjuk fölkapják az emberek a fejüket, hogy hó, itt van egy Mars kutatás.
A Marsit ezt a NASA-ban is emlegetik. Carl Sagannek van a Kozmosz sorozata, ami az én generációmnak adta az inspirációt, hogy ezzel foglalkozzon. Az a vicc, hogy én ezt ugye a magyar tévében láttam, 80-as évek végén, 90-es évek elején, talán akkor vetítették. Amerikaiak egy évtizeddel korábban látták. Nekem is, és nekik is. Tehát valahogy megtaláltuk a Carl Sagant ebben a sorozatban. És a Marsi, az meg a mostani generációnak valahol ugyanez. Ez a legismertebb hard science fictionként tényleg megpróbálja, ott képletek is vannak a könyvben. Tehát tényleg nagyon pontosan leírja azt, hogy hogy kell a krumpliból, nem tudom, levegőt kivonni, vagy hogy hogyan működnek azok a lettfenntartó egységek, amik fenntartják. Hogy...
Ami az elmúlt időszakban körülvesz bennünket, tehát itt járványok, háborúk, klímaszorongás, ezek mennyire teszik népszerűbbé, vagy az emberek kíváncsiságát mennyivel keltik föl jobban az űrkutatás a Mars felé?
Az Elon Musk az, ami fölkelti az érdeklődését, aki azt mondja, hogy ez a Föld 2, és ez a menedék, és 1 millió embert a Marsra, most már valamilyen szövege is van. Egyre több problémánk van itt a Földön, és az ilyen kis színesek azok kis fellélegzést adnak, hogy vannak ilyen hülyeségek is a világban, hogy Marsra menni, de egy nagy-nagy válságba spirálózik bele most az emberiség, amiből egyre kevesebb esély lesz, azt hiszem. Hogy egyre kevesebb esély lesz arra, hogy űrkutatással foglalkozzunk, mert hogy elég sok bajunk lesz itt a Földön. A klíma problémában viszont azt hiszem, hogy segíthet a Mars és a Vénusz megértésemre. A Vénuszon ez már megtörtént egy 700 millió évvel ezelőtt, amit most várunk a Földön. Tehát a visszafordíthatatlanul fölmelegedő bolygó, a Vénuszról nagyon sokat tanulhatunk. És a Mars pedig most melegszik föl, és ez egy B-világ, egy tesztbázis, amin megfigyelhetünk dolgokat. Tehát az, hogy mi fog történni a Földön, nem tudjuk, mert az a jövőben van. Viszont a modelljeinket segíti, hogyha egy másik reális szenáriót táplál beléjük, például ez a két bolygóit. Annyiban fontos, Föld működését sokkal jobban megismerjük, hogyha a Mars működését megértjük.
Mi a tapasztalat? Mekkora az érdeklődés az ilyen jellegű, akár a geológia iránt?
Előadásom előtt a kollégákkal pont erről beszélgettünk, hogy a földrajzszakon hogy tűnnek el a diákok, különösen a kutató már senki nem akar lenni. A marsos előadások nagyon népszerűek voltak 10 évvel ezelőtt, egy nagy előadót megtöltöttek. Csak most már nincs diák, tehát már egyszerűen nincs, a minden diák helyen azt se tölt meg egy nagy előadót ezen a természettudományos területen. Tehát az űr technológiát támogatják, azt támogatják, ami a világűrbe kiküldendő űreszközökre, programok írása és eszközök, gépek készítése, mert ez pénzt hoz az országnak. Viszont ugyanezekkel az eszközökkel miért csináljuk az űreszközöket? Adatokat küldjenek vissza nekünk, és abból jobban megértsük a X-et. Amerikában vagy Nyugat-Európában egy földrajzszak intézet vagy tanszék. Nem úgy hívják, hogy földrajzi vagy földtudományi tanszék, hanem úgy hívják, hogy föld és bolygó tudományi tanszék. Túlságosan is népszerű. Mi az Európai Ügynökségnek tagjai vagyunk, van részesedésünk egy csomó üreszközben.
Itt tartom a kezembe a könyvet, a Mars felfedezőt. Ugye azért említsük meg ezt a könyvet is, hogy hát hogyan is készült el, és mi is a különlegessége.
Ez egy hosszú projekt, 2001-ben jelent meg az első Mars atlaszom, és azóta is elégedetlen vagyok az összes térképpel, amit csinálok, és megpróbálok jobbat csinálni, ezzel is elégedetlen vagyok. Minden évben új lehetőségek jelennek meg, mert új űrszondák, új kutatások, most az AI olyan lehetőséget ad, ami eddig nem volt. Tehát térképeket tudunk csinálni most, amilyeneket 5 évvel ezelőtt nem tudtunk volna. Nem csak azért, mert technikailag nem, hanem eszünkbe se jutott volna, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez annyira új, hogy hát az amerikaiaknak sincs ilyen.
Kiknek szól ez a könyv?
Ez egy ismeretterjesztő könyv. Nem kutatóknak szól, hanem a nagy közönségnek. Én is kutató vagyok, tehát én nagyon élvezem. Amikor elkészítettem egy térképlapot, és ránézhetek, mert akkor olyan dolgokat látok, amik addig nem láthattam így együtt, és új összefüggések tárulnak föl. Pusztán abból, hogy egymásra rakom a jég, a szél, a impact, kráter események különböző folyamatainak a végeredményeit egyszerre jelennek meg. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ez egy foglalkoztató könyv is. A fele térkép, a másik fele pedig feladatok. Ezt egy évig csináltam. Van 5 gyerekem, úgyhogy volt kint tesztelni, de egy iskola is részt vett a tesztelésben. Sokat finomított feladatok. Egyetemi oktatóként sokszor van, hogy bedobok egy feladatot, azt gondolom, hogy tök jó, aztán nagyot bukik az órán a tényleges használatban. Tehát ez volt tesztelve. Nagyon sokféle korosztálynak különböző feladatok szólnak. Megpróbálom úgy közel hozni a Marsot, hogy ők dolgoznak a Marson. És ez nem vicc. Megcsinálnak egy feladatot, akkor elmondhatják, hogy ők a Marson dolgoztak. Ez már a Mars kutató. Itt élünk a Földön. Mindenki, aki Marssal foglalkozik, az a Földön él. De amikor az amerikai JPL-nek az irányító központjából irányítják a rovert, hogy ma mit csináljon, holnap mit csináljon, hogy keljen föl, utána hova menjen pontosan, Mars idő szerint kelnek és fekszenek, akkor ők a Marson dolgoznak tulajdonképpen. Tehát már vannak ilyen vendégmunkásaink, hogy nem ingázunk még a Marsra, de távmunkában a Marson vagyunk. És ez a könyv, ez oda viszi be a gyerekeket.
Szabad idejében van-e ideje olvasni, és hogyha igen, akkor mit olvas szívesen?
Science fictioneket olvasok, most éppen Wittgensteint olvasom, az van itt a táskámban, ez nagyon fellengzősen hangzik. Most van egy olyan tervem, hogy mesterséges intelligenciával térképezzem fel a Vénuszt. És a mesterséges intelligencia miatt én a média szakon oktatok, ott van egy ilyen kurzusom, a ChatGPT is előkerült, és a ChatGPT miatt én nagyon csodálkozom azon, hogy ez a dolog létezik, hogy pusztán azzal, hogy betápálunk egy csomó szót, szöveget a gépbe, akkor ő válaszolni tud a kérdéseimre. És a Wittgenstein erre ad választ, azt hiszem, ezek a nyelvfilozófiával foglalkozó munkák. Tehát ezt próbálom megfejteni, hogy mitől működik egy olyan rendszer, ami csak nyelvi dolgokat tartalmaz, és nincs kapcsolata a Marssal mondjuk, és mégis tudok a Marsról kérdezni benne. Új dolgokat nem, de a meglévő tudásról el tudok csevegni a ChatGPT-vel. Szóval ez nagyon izgat, hogy a nyelv az micsoda. A Marsot látjuk, vagy egy nyelvi szűrőn keresztül látjuk a Marsot? Meg tudunk-e látni? Van egy csomó dolog valószínűleg, amit azért nem tudunk meglátni, mert nincs szavunk rá. Amíg nincs szavunk rá, addig nem látjuk, de ha lesz, ha már van szavunk rá, akkor hirtelen megjelenik valami, amit eddig nem láttunk. Na, ezért érdekes a vízés. Ilyeneket olvasok most.
Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.